Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Urunktól, és az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól. Urunk, könyörgünk azért, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel. Adorunk, hogy semmi se vonja el a figyelmünket, hanem a te igédre tudjunk figyelni. És mindazt, amit elkészítettél számunkra ebben az órában, adorunk, hogy egészen a szívünkig hatoljon. Hogy a fülünkön keresztül, az értelmünkön át, egészen a szívünkbe jusson mindaz, amit üzenni szeretnél számunkra. Hogy ne emberekre tekintsünk, hanem az élet beszédére, és az értünk kereszten függött egyszülött fiadra, Jézus Krisztusra. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jeremiás próféta könyvének első fejezetében, a 4. verstől a 10. versig a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyám méhében, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, Jeremiás prófétának elhívásáról hallhattunk most az imént, ezt a néhány verset, hogy Isten hogyan hívja el, hogyan állítja szolgálatba, hogyan bízza meg feladattal, és mit bíz reá. Történetünkben van egy elhívó, és van egy elhívott, van egy küldő, és van egy küldött. Itt a viszonyra szeretném elsősorban felhívni a figyelmet, van egy úgynevezett alá-fölé rendelt viszony, melyet Isten hangsúlyoz is a történetünkben. Ahogy olvashatjuk itt, azt mondja, megformáltalak, ismertelek, megszenteltelek és tettelek. A 139. Zsoltárban olyan szépen kifejezi ezt a Zsoltár író, azt olvashatjuk, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Ezek a mondatok szembe mennek a mai kor szellemével és ideológiájával, hogy az élet, a világ, az ember, mindaz, ami körülvesz bennünket, az a véletlen műve. Legalábbis ezt hirdetik. Az élet, az ember élet mögött ott van Isten. Én hiszem és meg vagyok győződve róla, hogy ő tervez és ő végez, hogy mindennek ő a mozgató rugója, hogy nála nincsen sorozatgyártás, ő nem futószalagon gyártja az emberi életeket, ő egyéneket formál, akinek köszönhetjük a külsőnket és bensőnket. Neki köszönhetünk mindent. Szoktam is temetéseken mondani, nem mi jelentkeztünk ebbe a világba. Nem kérdeztek meg bennünket, hogy szeretnénk-e élni. Itt van ez a drága, törékeny, pici élet, Senki nem kérdezte meg tőle, hogy 2024. január 17-én szeretne a világra jönni. Nem, mert az életet ajándékba kapta. Ajándékba kapta Istentől. Nyilván a szülőkön keresztül. Édesapán és édesanyán keresztül. De neki köszönhetünk mindent, az életet. És minden, ami benne van. Nem volt beleszólásom, hogy hol szeretnék élni. Nem volt ennek a drága, törékeny, pici életnek beleszólása, hogy itt szeretne Nyíregyházán születni. Nem volt beleszólása abba, hogy megválogass, hogy ki legyenek a szülei. Édesanya, édesapa, akik a világra hozták, világra segítették, senki nem kérdezte meg tőle, mert nem volt beleszólása. Az életet kapta. És abba se volt beleszólása, hogy fiú legyen vagy lány. Bár a mai világban már ezt is próbálják meghamisítani. Aki nézte a pénteki olimpiai megnyitót, bízom abban, hogy a jobb érzésű emberek azért szörnyűködtek. Bízom abban. Sokszor illet vád engem, hogy mindig erről beszélek. Én nem mindig erről beszélek, de mindig ez a téma. Most már egy olimpiát se tudunk végignézni enélkül. Nem tudunk végignézni. Egyszerűen tolják belénk, tolják elénk. Furcsa világot élünk. De mégis azt kell, hogy mondjuk az ige alapján, hogy nem mi választjuk meg a nemünket. Nem kérdeztek meg, hogy fiúk szeretnénk lenni, vagy lányok. És azt sem kérdezték meg, és kérdezik meg, hogy mikor kell kilépni ebből az életből. Nem. Az elmúlt héten több drága testvérünket is el kellett kísérnünk utolsó útján. Voltak fiatalabbak, voltak idősebbek. Nem kérdezték meg, hogy mikor szeretnél kilépni ebből az életből, hanem amikor ki kell lépni, akkor ki kell lépni. Nem jelentkezett egyikünk se ebbe a világba, hanem jöttünk kérdezés nélkül, mert Istentől kaptuk az életet, drága szüleinken keresztül, ezért az élet ajándék. Ma iskoláinkban egyetlen lehetőségként tanítják, hogy az emberiség a véletlenség műve. A természetes kiválasztódásnak az eredménye. Én ezt igazságtalannak érzem. És elmondják a tudósok is, hogy ez egy hipotézis, mert egyikünk sem volt ott. Akár az ősrobbanás aktusánál. Nem voltunk ott. Hipotézis. Azt érzem igazságosnak, hogy elmondják őszintén, hogy van egy olyan hipotézis, hogy igen, ősrobbanás, evolúció, természetes kiválasztódás, és van egy olyan hipotézis, hogy van valaki, aki teremtette ezt a világot, aki létrehozta, aki alkotta, aki megteremtette a fizikai, matematikai, kémiai törvényeket, aki a bolygókat különböző pályákra állította, aki ott volt a fogantatás pillanatában, hogy olvashatjuk itt Jeremiás próféta könyvében is. Még a nyelvemen sincs a szó, te már tudod, mielőtt megformáltattam anyám méhében, te már tudtad, hogy ki vagyok. Itt van ez a picin drága, törékeny élet. Kettő is van. Mert a kereszt szülőknek is van egy picin gyermekük. Két picin gyermek, és olyan csodálatos, ahogy az ember látja, hogy felcseperedik, szépen előttünk nő fel egy-egy gyermek. Igen, drága testvérek, ki kell, hogy mondjuk, és meg vagyok győződve arról, hogy az életet Istentől kaptuk. És Istennek van joga és van hatalma akkor visszavenni, amikor ő akarja. És tudom, hogy ezt nagyon nehéz elfogadni, de az életrendjéhez mégis ez tartozik hozzá. Hogy Isten nem csak az élet ura, hanem Isten a halál ura is. És meg vagyok győződve arról, hogy nem csak teremtette Isten ezt a világot, hanem a szavának hatalma, ereje van. Hogy ő hozott létre, alkotott meg, és adott célt és értelmet. És ő tartja fenn és kormányozza ezt a világot a mai napig is. Egy magyar költőnk Madács az Ember tragédiája című művében ír arról, hadd idézzem, be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell. Ezzel ellentétben én meg vagyok győződve, hogy Isten nem hagyta magára a világot. Meg vagyok győződve, bár azt kell, hogy mondjam, sokszor az a tapasztalatunk, mintha Isten magára hagyta volna. Csak gondoljunk a 20. század történelmére. Csak gondoljunk mai korunkra, világunkra. De nem lehet az, hogy ennek azért lett ez a következménye, mert kihagytuk az életünkből Istent. Mert nem foglalkozunk az Istennel, mert nem veszük komolyan az Istent. És nem lehet, hogy Isten, bocsánat, hogy ilyen nagyon antropomorf módon fogalmazom meg, de úriemberként hátrébb lép, és azt mondja, ha nem kértek belőlem, akkor rendben, tegyétek azt, amit jónak láttok, és lett aztán az eredménye az, amit a 20. században láttunk történelemként, vagy látjuk azt, amit pénteken az olimpiai megnyitón. Nem lehet, hogy Isten kivonult ebből, hátrébb vonult, és azt mondta, hogy nem tudok ezekkel közösséget vállalni. Ma hajnalban, amikor készültem, akkor megfogalmazódott bennem az, hogy néhány évszázaddal ezelőtt, és azok, akik ismerik az egyház történelmet, tudják, hogy miről beszélek, néhány évszázaddal ezelőtt Európa meg Amerika küldte Ázsiába meg Afrikába a legelkötelezettebb misszionáriusokat, akik hirdették az evangéliumot és a kereszténységet terjesztették. Ma pedig azt látjuk, Afrikából és Ázsiából jönnek a legelhivatottabb misszionáriusok Európába. Érdemes elolvasni néhány katolikus püspöknek a szavait, akik péntek óta megszólaltak. Hogy Leonardo da Vincinek a gyönyörű szép urvacsorai képét, festményét hogyan vetítették az olimpiai megnyitóra. Fördelem. És azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten, mintha hátrébb lépett volna. Mert ezzel nem tud közösséget vállalni. Nem tud. És ezt ki kell mondani, drága testvérek, itt nem arról van szó, hogy most csámcsogunk bizonyos témákon, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy okozat és következményekről kell beszélnünk, hogy az, hogy nem tudjuk megtölteni Nyíregyházán az evangélikus nagy templomot, vagy nem tudjuk megtölteni az országszerte az evangélikus templomainkat, vagy az, hogy Angliában tavalyi esztendőben több hónapon keresztül ott voltam. Láttam katedrálisokat bezárva. Láttam katedrálisokat, meg különböző kápolnákat szállodákká alakítani. Meg múzeumokká, meg művelődési házakká, meg közösségi terekké. Erről kell beszélni, drága testvérek, ez egy következmény. Ezt őszintén el kell mondani. Jó néhány évvel ezelőtt Lübeckben járhattam Németország egy gyönyörű szép kis városkájában. Gerhard János evangélikus lelkipásztor volt a 17.-18. század tájékán lelkész. Ez a gyönyörű szép evangélikus templom, ez el lett adva, és férfi akt fotó kiállítás volt abban az evangélikus templomban. Bementünk, beléptünk a templomba, gondolván magyarként majd szépen gyönyörködöm az evangélikus templomban, belépünk, és különböző férfi, mesztelen férfi pózolnak mesztelenül, mindent mutatva, nemi szervet, mindent mutatva, egy evangélikus templomban. És gondolkodtam azon, hogy Gerhard János biztos forog a sírjában, ha nem támadt volna föl. De szégyen. És azt kell, hogy mondjuk, drága testvérek, hogy Isten hátrébb lépett. Európában hátrébb lépett. És talán lehet, hogy az, amit olvasunk itt, hogy a gép forog, mert a gép forog, mondjuk ki, a gép forog, de mintha Isten, az alkotó hátrébb lépett volna. De mégis meg vagyok győződve arról, hogy Isten nem hagyta és nem hagyja magára a világot. Mert lehet, hogy nem Európában, hanem most éppen Kínában, Indiában, meg különböző afrikai országokban hatalmas ébredések vannak. Hatalmas ébredések. Ott, ahol Kínában üldözik a kereszténységet, munkatáborokba viszik azokat, akiknél Bibliát találnak. Föld alatti egyházak jönnek létre, és emberek százai, ezrei csatlakoznak gyülekezetekhez. Nem olyan régen láttam egy istentiszteleti közvetítést egy arab országban, Afrikában. Egy arab országban, ahol hajnali kettőkor egy hatalmas nagy barlangban jöttek össze, és ott tartottak istentiszteletet. Azért, mert egyébként nem lehet napközben. És hiszem, és meg vagyok győződve, hogy Isten áttekintett, vagy tekintetét áthelyezte Európáról. Most nagyon, még egyszer nagyon antropomorf módon mondom ezt. Áthelyezte tekintetét ezekre az kontinensekre és ezekre az országokra. És talán lehet azt mondani, mintha magára hagyta volna Európát. Igen, mert Európa elhagyta Istent, meg Amerika, ahol hatalmas ébredések voltak a 18. században, 19. században. Most azt látjuk, hogy Isten hátrébb lépett. De meg vagyok győződve, hogy nem hagyta magára a világot. Hogy ő fenntartja az életet, fenntartja a fizikai törvényeket, a bolygók pályájukon tartja, rendet tart a világban, mert ő a rend istene. De volt már rá példa a világtörténelemben, a Bibliában olvashatunk erről. Az emberek azt csináltak, amit jónak láttak. Csak gondoljunk bírák történetére. Az emberek azt csinálták, amit jónak láttak. Ma ez van. Emberek azt csinálnak, amit jónak látnak. Az, hogy ma káosz van emberek életében, családokban, házasságokban, társadalmakban, különböző országokban, az nem Istentől van, hanem a bűn következménye és a sátán munkája. Isten rendet teremtett a teremtésben. Ő életet adott. És aki az életet adja, az ismeri az életet. Aki az életemet adta, az ismer engem. Ezért mondja Ézsaiás prófétán keresztül, de most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Abban a szóban, hogy nevemen szólít, hogy övé vagyok, benne van a személyiség. Hogy az én személyiségemet ismeri, tudja, hogy ki vagyok. És benne van a személyesség, hogy ő magáinak érez engem. Ezt szeret. Ő tudja, hogy ki vagyok, ismeri az énemet, hogy mik az erősségeim, hogy mik a gyengeségeim, a küzdelmeim és bukásaim, örömeim és terheim, és nincsen olyan dolog, amit ne tudna rólam, amit ne ismerne bennem. Látja a szívemet, a szívemnek a gondolatait, ő sokkal jobban ismer engem, mint én magamat. És ha ismer, akkor azt is tudja, hogy mire van szükségem. És így látta Jeremiás életét is. Isten megalkotta őt, elhívta, értelmet adott az életnek, és szolgálattal bízta meg. Nem értelmetlenül tengett-lengett a világban, hanem Isten értelmet adott az ő életének. És feladattal bízta meg. Hányan élnek ebben a világban értelmetlenül? Tengenek, lengenek, bolyonganak, sodródnak az életben, kikötnek újra és újra a bánatnak a szigetén, és értelmetlennek látják az életüket. Mert az engedetlenség miatt nem engedik Istennek a tervét megvalósulni az életükben. Pedig ha engednék, milyen áldássá válhatnának emberek ebben a világban, a maguk környezetükben. Ahogy áldás lett Pál apostol is, aki engedetlen volt, mert a maga feje után ment, öldökléstől lihegve, ahogy olvashatjuk a Szentírásban, öldökléstől lihegve, ment, hogy kiírtsa a Krisztusban hívőket, de Jézus Krisztus megszólította őt, engedett ennek a hívó szónak, és megváltozott az élete, értelmet, célt és kapott, és Jézus feladattal bízta meg. És ment faluról falura, ment városról városra, ment emberről emberre, és hirdette az evangéliumot, az élet rendezésének a lehetőségét, és milyen áldás lett Ázsia és Európa számára ez az ember. Hányan juthattak hitre közvetlenül vagy közvetetten rajta keresztül? És amikor értelmet és célt ad Isten egy ember életében, amikor feladattal bízza meg, akkor nem önmagának él, hanem áldás lesz mások számára. Krisztus illata lesznek, ahogy fogalmaz Pál itt a 2 Korintus 2-ben, mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. És ez a krisztusi illat árad rajtunk keresztül mások javára. Áldás lesz, kovász lesz abban a környezetben, ahol van. És hadd kérdezze meg ezen a mai délelőttön, drága testvérem, hogy áldás vagy mások számára? Áldás vagy mások számára? Jó illat száll fel a te életedből? Vagy a halál szaga bűzlik tőled és benned? Krisztus arca ábrázolódik ki a te életeden? Mit mutatsz ebben a világban? Ki vagy? Életet jelentesz mások számára azzal, hogy Krisztus éled meg? Indiában történt egyszer, amikor egy misszionárius Jézus Krisztusról beszélt a faluban, és beszélt arról, hogy milyen ember volt ő. Hogy ki volt ő, hogy mit tett, és akkor a hallgatóságból egy gyermek megszólalt, hogy ő ezt az embert ismeri, a szomszédja. Mert volt egy ember a szomszédságában, aki Krisztust élte meg. Ő lehetett az 5. evangélium. Egyszer valaki azt mondta, hogy a 4 evangélium az, ami Krisztusról szól, az 5. pedig az, ahogyan a hívő élheti Krisztust. És hadd kérdezze meg, drága testvérem, hogy 5. evangélium vagy? Hogy a 4 evangéliumot meg tudod élni a saját életedben, a környezetedben, a családodban, a munkahelyeden? Hogy jó hír vagy, örömhír vagy az emberek számára? Vagy te is beállsz abba a sorba, amit látunk egyébként, hogy állandóan csak fanyalognak, állandóan csak elégedetlenkednek, mindig mindent szídnak, semmivel sem elégedettek, és minden rossz ebben a világban? Mikor ott van nekünk az a drága kincsünk, az a drága öröm üzenetünk, hogy Jézus Krisztus célt és értelmet hozott ebbe a világba. De jó lenne Krisztus hordozó lenni ebben a világban. Örömöt vinni oda, ahol örömtelenség van, békességet vinni, ahol békétlenség van, szeretetet vinni, ahol szeretetlenség van, reménységet vinni, ahol reménytelenség van, vigaszt vinni, ahol gyász van, erőt, ahol erőtlenség van, bűnbocsánatot hirdetni, ahol bűnbánat van, életet vinni, ahol halál van. Egyszerűen Krisztust megélni és őt hirdetni. Ő arra teremtett, hogy használhasson, hogy eszköz lehessek az ő kezében. Ahogy egy gyönyörű ifjúsági énekünk is mondja, hogy kezedben hadd legyek agyag csupán. Aztán majd ő formál, amilyenné szeretne látni. Szeretnék agyag lenni az Isten kezében. És majd ebből az agyagból kiformálja azt, ami áldással lehet mások számára. Készek vagyunk ezt felismerni igazán, és engedelmeskedni, odaszállni magunkat arra, amivel Isten megbízott. Kérdezzük meg ma délelőtt mindannyian, hogy Uram, mi az a szolgálat, amit tőled kaptam, hogyan lehetek a te dicsőségedre mások javára? És ez egy nagyon komoly küldetés, ami felelősséggel jár, és érezte ezt Jeremiás is, félelem ébredt benne, és ezért próbált tiltakozni, próbált kifogásokat keresni, és mondjuk ki őszintén, hogy kifogás az mindig van kifogás, hogy miért ne, meg miért nem. A szolgálatnál kifogása volt Mózesnek, Ézsaiásnak, Timóteusnak, a bűnbánatnál gondoljunk csak Ádámra. Mi történt? Volt bűnbánata? Dehogy volt. Dehogy volt. Mit csinált? Elkezdett kifogásokat mondani, meg elkezdett hárítani, másokat okolni. A követelésnél gondoljunk csak Jézus szavára, amikor Jézus azt mondja, hogy kövessetek engem, akkor jönnek, és akkor mondják, hogy én azért nem tudlak követni, mert ökröt vettem, ki kell próbálni, én földet vettem, meg kell néznem, én házasodtam, most el kell mennem Nászútra, ide, oda, amoda, mindig vannak kifogások, hogy miért nem. Mindig vannak. Hogy gyere gyülekezetbe vasárnaponként, és akkor elmondod, hogy miért nem tudsz jönni. Azért, mert főzni kell, mert jön a család, meg ez van, meg az van, meg amaz van, annyi kifogás van, és a végén egyszer nem tudsz eljönni Isten tiszteletre. Csak akkor, amikor a kötelesség hív. Gyász miatt, keresztelés miatt, ez miatt, az miatt, amaz miatt. Igen, drága testvérek, sok-sok kifogással tudunk élni. Az ember minden élethelyzetben és életének minden időszakában vannak kifogások. Legyen az fiatal vagy idős, egészséges vagy beteg, szegény vagy gazdag, mindig van kifogás. Mindig. Eszembe jut egy élethelyzet, amikor elmentem valakit meglátogatni, egy 3 gyermekes édesanya, édesapa. Elmentem hozzájuk meglátogatni, és bátorítottam őket, hogy jöjjenek gyülekezetbe, hogy hallgassák az igét, hogy legyenek közösségbe, hogy ott vasárnap mindig nyitva van az ajtó előttük. Mindig van fenntartott hely számukra, csak jöjjenek. És megszólalt az édesanyja, hogy lelkész úr, nekünk nincsen erre időnk, de ígérjük, hogy amikor nyugdíjasok leszünk, elmegyünk. Megdöbbentem ezen a válaszon, de valahogy Isten azt helyezte a szívemre, hogy visszakérdezzek. És nálamnál jobban meglepődött az asszony. Mert visszakérdeztem és megkérdeztem tőle, ne haragudjon, nem akarok tapintatlan lenni, de miből gondolja, hogy megéli a nyugdíjas kort? Miből gondolja? És azóta se jönnek gyülekezetbe. Igen, drága testvérek, kifogások mindig vannak. Mindig. Hogy miért nem? Jeremiás is kifogást keresett. Én még túl fiatal vagyok. Azonban a kifogásokat kereső szív helyett engedelmes szívre van szükség. Isten látja Jeremiás szívét, hogy fél, és okkal fél, mert az, aki ismeri Jeremiásnak az életét, tudja. Ha ezt előre tudta volna, lehet, hogy nem is mondott volna Istennek igent. Nem tudjuk, de igent mondott az Úrnak. Luthernél olvastam egyszer, és nagyon megrendített ez a mondat. Azt mondta Luther, már élete vége felé, ha tudtam volna, hogy mennyi ellenállásba ütközöm, ha tudtam volna, hogy mivel jár ez az igehirdetési szolgálat, nem vállalom. Megrendítő ez a mondat. De milyen jó, hogy előre nem látja az ember. Milyen jó. Amikor hív Isten, tudok-e igent mondani? Látta Jeremiás szívét Isten, hogy fél és okkal fél, és ezért folytatja, azt mondja az Úr neki, ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged. És ettől még jobban meg lehet ijedni, hogy még szabadításra is szükség lesz. Hogy mit csinálnak ott velem akkor? Mi lesz? És mégis érvényes, így folytatja, menj azokhoz, akikhez küldelek, és mondd azt, amit parancsolok neked. Na de mit parancsolsz, Uram? És honnan fogom tudni, mit kell mondanom? És várja meg, mert jön a folytatás. Kinyújtotta az Úr az ő kezét, megérintette számat, és ezt mondta, íme az én igémet adom a te szádba. És ezzel együtt Jeremiás maradt beszédhibás, mert úgy látszik, hogy valami baj volt, nem tud beszélni, megmarad ugyanolyan zsengekorú, amilyen volt. Ez olyan hiba, amelyik minden nappal kisebb lesz. És ő rajta nem változtatott külsőleg Isten, de a belső hozzáállását kezdte formálni. Na mondd ezt, ne tiltakozz, hanem menj, ahova küldelek. Hogyan vált Jeremiás olyan engedelmes eszközévé Istennek, hogy valóban azt csinálhatott vele és által, amit akart, úgyhogy állandóan beszélt vele. Isten az ő igéjével formál minket, alkalmasokká tesz a küldetésre, amivel megbízott. És az direkt jó, ha valaki látja, hogy nem alkalmas. És ezzel kezdődik az, hogy alkalmassá válhat. Aki magát nagyon alkalmasnak tartja, az biztos, hogy alkalmatlan. És itt alázatosnak kell maradni, és alázatosnak kell lenni, és engedelmesnek. Isten azt mondja, ne mondd azt, hanem az én igémet adom a te szádba. Ne a magadét mondd, hanem majd én a te szádba adom, és azt mondd. És neki van hatalma arra, hogy igéjével formáljon, hogy felelősséget ébresszen, elhívjon, felkészítsen, alkalmassá tegyen, és útnak indítson. És lehet, hogy így is meg fogok rettenni egyik-másik feladattól, de tudom, hogy mi alkalmas voltunk, az tőle van. Hogy ő tesz alkalmassá bennünket. Hogy ő alkotott ilyennek, és ő készített el ilyen feladatokat nekem. Én pedig szeretnék engedelmesen járni ebben a küldetésben. És mi az elhívásom, a küldetésem tárgya? Megismertetni emberekkel Jézus Krisztust. Ez a küldetésem tárgya. Felnyitni a szemeket, hogy bűneink következménye az elveszett állapotunk, hogy Jézus Krisztus nélkül pedig ebben az állapotban maradva a megbocsátás nélküli életet és a kárhozatot jelenti. És Jézus Krisztusban pedig halálával a megbocsátást, a bűnbocsánatot, a kiengesztelést, a kegyelmet kínálja fel, és feltámadásával pedig az elmúlhatatlan életet, üdvösséget szerezte meg. És akik pedig ezt elfogadják, a felkínált kegyelmet, azok bűnbocsánatban részesülnek. És akik hisznek Jézus Krisztusban, azoknak örök életük van. És ezt az örömüzenetet készítették elő a próféták, és maga Jeremiás is erről tanúskodtak, az apostolok is. És ma 2024-ben sincsen más üzenetünk, csak ez, hogy akik megvallják bűneiket, bűnbocsánatot kapnak. És akik hisznek Jézus Krisztusban, örök életük van. Ez a küldőnek és az elhívónak az üzenete, a küldöttnek és az elhívottnak. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy Te ismersz bennünket. Te tudod, hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, hogy milyen a személyiségünk. Te tudod, hogy mire van igazán szükségünk. És Te vagy, Urunk, az, akinek van hatalmad megtisztítani, bűnbocsánatot adni, célt és értelmet adni az életünknek, és van hatalmad üdvösségben részesíteni. Urunk, add, hogy ezt a drága örömhírt tudjuk vinni, hirdetni ma is 2024-ben. Amen.